Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Beaton Studio.
Ben Horowitz, amikor megszólal, arra odafigyel az üzleti elit, ahogy én is. Olvasom a könyveit és a blogját. Róla azt kell tudni, hogy a 90-es években ő alapította az egyik első felhőszolgáltatást, majd azt 8 év után rengeteg pénzért eladta. Többek között a Facebook, a Pinterest, az Uber, az Instagram, a Skype korai befektetője jó érzékkel szállt be. Úgy tartják számon, hogy érti, érzi, mibe érdemes pénzt tenni. De nem csak ebben jó. Ben Horowitz olyan csúcsmenedzser, aki tudja milyen, amikor az érzelmek nem követik az üzleti logikát. Amikor egyszerre kell figyelni az emberekre, a termékre és a profitra is. És egyáltalán nem mindegy, milyen sorrendben. Horowitz azt szokta mondani, hogy vezérigazgatóként a legfontosabb döntések sokkal jobban tesztelték a bátorságát, mint az intelligenciáját. Az egyik kedvenc idézetem tőle ez. Minden alkalommal, amikor meghozod a kemény, helyes döntést, egy kicsit bátrabbá válsz, és minden alkalommal, amikor könnyű, rossz döntést hozol, kissé gyávább leszel. Horowitztól többek között szerintem azt érdemes megtanulni, hogy üzletemberként nem akar gyáva lenni, és ezért sokszor hoz felelős, hosszú távon is kifizetődő döntéseket. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsúl Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban a felelős cég iránytűjéről, a jó vezetőről lesz szó. Arról, hogy hosszú távon mi a jobb a cég és személy szerint a vezető számára. Ha a nap végén győztesen, vagy ha elégedetten megy haza. Hogy miért éri meg akár több évnyi vezetői tapasztalat után is változtatni, és a kollégákkal, a csapattal és az üzletfelekkel szemben is etikusan fellépni. Arról, hogy milyen a jó vezető, Gauder Milánnal, a Mastercard globális kártya elfogadásért felelős vezetőjével beszélgetek. Aztán Bárdos András egykori tévést, ma könyvkiadó vezetőt kérdezem arról, miért döntött úgy, hogy megpróbál jobb ember lenni. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Egy vezetőt szerintem biztosan jól jellemez, hogy az üzleti sikereken túl van-e víziója, mit gondol arról, hogy fontos-e tudatosan tervezni azzal, mit hagyunk hátra magunk mögött. Gauder Milán nem egy átlagos vezető, azon kevés magyar szakemberek egyike, aki nemzetközi cégnél globális döntéseket hoz. Pályafutását tanácsadóként kezdte, majd a Mastercardnál töltött be fontosabb pozíciókat, nemrég pedig kinevezték a Mastercard globális kártya elfogadásért felelős vezetőjének, ahol több száz ember munkájáért felel. Rengeteg döntése és a pályája maga is rendkívül izgalmas, most főleg a vezetői hitvallását, a motivációját szeretném boncolgatni. Azt szokták mondani, persze lehet, hogy ez csak egy városi legenda, hogy céglogót választunk, amikor valahova elmegyünk dolgozni, és általában vezetőktől jövünk el. Te lojális vagy, vagy nagyon sok szuper vezetőd volt, és ez az oka annak, hogy már 2005 óta ugyanannál a cégnél dolgozol?
Nem hiszem, szerintem az első munkahelyemet apró pénz miatt választottam, mert 10.000 forinttal többet ajánlottak, mint a másik cég, és ez egyetemistaként ez egy hatalmas összeg volt. A Mastercard-on belül viszont úgy érkeztem 2005-ben, hogy 2 évig terveztem maradni, vagy másfél-két évig, mert akkoriban körülbelül így váltottam munkahelyeket, és a kettő között mindig 1-2-3 hónapra elutaztam valahova Ázsiában. És hát ide is így érkeztem, hogy jó lesz ez 2 évre. De aztán 2 év múlva, amikor jött volna ez a következő időpont, akkor a cégen belül jeleztem, hogy na, én szeretnék valami más csinálni, és akkor szerencsére a cég elküldött Isztambulba, akkor Isztambulba voltam egy kicsit, visszajöttem, és tulajdonképpen ezt a 2 éves ritmust, ezt úgy sikerült valahogy fenntartani, hogy közben ugyanannál a cégnél maradtam, csak országot, munkahelyet, munkakört, valamit váltottam.
Emlékszel arra a pillanatra, és gyanítom, hogy ez nem feltétlenül pozícióhoz vagy kinevezéshez köthető, amikor felfogtad, hogy te tulajdonképpen vezető vagy?
Ez tulajdonképpen az első lépcsőfok, ugye amikor csatlakoztam a céghez, akkor én egy egyszemélyes szélzes voltam, és akkor olyan 1-2 év után kezdett valamennyire ilyen ifjúi lelkesedés, vagy ifjúi frusztráció jelentkezni, hogy én ezt jobban tudnám csinálni, meg én szeretnék többet csinálni. És akkor valamelyik okos barátom, mentorom mondta, hogy a frusztráció az nagyon jó dolog, meg a panaszkodás, de hogy még jobb, hogyha viselkedj úgy, mintha te lennél a vezető. Tégy úgy, tegyél olyanokat, tedd meg azt, amit megtennél vezetőként. És valószínűleg ez az a pillanat, amit kérdezel, amikor nem voltam vezető, de azt mondtam, hogy jó, hát akkor túllépek ezen, megpróbálom az álmaimat megvalósítani, vagy azokat a terveimet megvalósítani, amit csinálnék, ha ott lennék, mert miért is ne. És hát valószínűleg ez látható volt, mert amikor eljött a pillanat, akkor bár nem én voltam az egyetlen lehetséges jelölt, meg nem én voltam a legidősebb, meg nem én voltam a legtapasztaltabb, de mégis én kerültem abba a pozícióba.
Mi múlott szerinted ez, hogy neked volt víziód?
Vízióm, bátorságom, lelkesedésem, szerintem ezek mind láthatóvá váltak, hogy én többet akarok csinálni, és máshogy kicsit talán forradalmiban, kicsit talán nagyobb, igen, hogy mondom, nagyobb vízióval, mint a más potenciális jelöltek, vagy mint elődöm, és ezért a főnökömnek ez adódott, hogy akkor próbáljuk ki ezt a csávot. És amikor kineveztek egy ilyen country managerré, vagyis egy helyi vezetővé, akkor voltam 30 éves mondjuk. És a többi ország, akikkel találkoztam, Hollandia meg a nyugat-európai országokat, meg ilyen 45-ös öltönyös bankárok voltak. Ez a kelet-európai kicsit más, kicsit fura, kicsit messziről jött. Az elején a pizzafutárnak néztek az ilyen országvezető gyűléseken, kérték, hogy akkor hozzam be az ebédet.
Te hoztad a cateringhez a dolgokat.
Mert nyilván nem illettem oda, de aztán egyre inkább fordult a kocka.
Szerinted mi az oka annak, hogy ilyen globális pozícióba, ennyire magasra, ráadásul egy globális szervezetben viszonylag kevés magyar szakember kerül? Te egyszer azt mondtad, idézem, hogy nem vagy hülyébb attól, mert kelet-európai vagy, és nincs diplomád a Harvardról, de messzire kell menni, hogy erről megbizonyosodj.
Nyilván az, hogy nincsenek sokan mondjuk kelet-európaiak, vagy nincsenek sokan sok országból, ez azért a rendszerváltás benne van, tehát tulajdonképpen a nálam 5-10 évvel idősebbek az első generáció, aki már 1990 után végzett az egyetemen, már gimnáziumban tanulhatott angolul, és nem csak felnőtt fejjel. Tehát nyilván van egy ilyesmi üvegplafon. A másik oldalon meg nyilván a belső motiváció, hogy ki mennyire érzi magát jól más környezetben, ki mennyire tud túllépni bizonyos előítéleteken. Ugye én Algériában nőttem föl, illetve ott éltünk pár évet a szüleimmel. Engem ez vonzott inkább ez a környezet, mint taszított. Tehát nyilván kell ez is, illetve amiről még ami még fontos tényleg, hogy kik a példaképek. Tehát nyilván valakinek törni kell az utat. Mint ahogy mondod, ma is nagyon kevés nemzetközi pozícióban lévő magyarban, hát az én fiatalságomban még kevésbé volt.
Azt mondják rólad, kollégád mondja, hogy végtelen nyugalmad van. Ez azért érdekes, mert szerintem sokunk tapasztalatában a vezetők és a nyugalom ritkán találkozik egymással ez a két fogalom. Ez benned tudatos törekvés, és közben nem tudom, vulkánok zajlanak odabent, de kifele jól tudod közvetíteni, vagy ez hogy van? Ez természet, személyiség, vagy törekvés?
Lányaimat kérdeznéd meg, mást mondanának.
Tehát... De ott nem cégvezetőként vagy jelen. De...
Tulajdonképpen igen, az a furcsa, hogy pici dolgokban sokkal könnyebben elvesztem a türelmemet, ha nem tudom a telefonomon, ha nem tudom mit bekapcsolni és letölteni, és stb. Míg nagy dolgokban meg sokkal kevésbé. És talán ezzel segítem a kollégákat, hogy ne parázzanak nagyon túl dolgokat, mert látják, hogy túl tudunk lépni ezen, majd megoldjuk, majd lesz következő, majd tanulunk belőle, és remélhetőleg ez a kisugárzásom, ez segít neki. Nem gondolom, hogy az a világ legnagyobb problémája, hogy most egy üzleti döntésben hibát vagy rosszul sült el, van majd következő.
A kreativitás meg az innováció elég fontos szerepet kapott végig a pályádon. A bátorságot is említetted, meg a bátorság körül is járunk, de mihez kell bátrabbnak lenni rövid távon, arra gondolni, hogy legyenek jók a számok, vagy inkább hosszú távra gondolkodni?
Nem, szerintem a bátorság az inkább a tárgyalásokban. Ugye minden tárgyalás egy póker játék, egy póker meccs, és ugye egy stratégia, az meg inkább egy sakkjátszma, tehát ott ugye hosszabb és több szereplő van. És hát ebben sok bátorság kell, hogy dolog rosszul sülhet el, visszatérve az előzőre. Lehet, hogy nem úgy fog elsülni, ahogy mi ezt megterveztük, és aztán változtatni kell. Ez nem feltétlenül innováció vagy kreativitás, hanem hogy az ember hajlandó belemenni kényes-kétes helyzetekbe, és kockázatot vállalni. A kreativitás vagy innováció, ember hajlandó legyen a status quo-t vagy a bevett szokásoktól ellépni, és valami újat kipróbálni, és megkérdőjelezni, mindig megkérdezni, hogy miért így csináltuk, miért nem csináljuk valahogy máshogy.
Na de akkor ehhez kérdezem, hogy honnan van a bátorságod, mert ez, azt gondolom, anélkül, hogy szeretnék általánosítani, nagyon kevesekre jellemző, akik mondjuk itthon szocializálódtak. És ezt egy másik kollégán mondja, hogy sosem úgy gondolkodsz, hogy mások, mindig más logika szerint jár az agyad, ezt mondja amellett, hogy nyugodt vagy.
Kreativitásban biztos, hogy benne van az, hogy a kreativitás, tehát úgy tudsz valamit megkérdőjelezni, hogyha tudsz más ötleteket behozni, más szemléletmódot. És például ugye a szakmámban, hogyha túl sok közgazdásszal veszed körül magad, meg neki közgazdászkönyveket olvas, és bizniszkönyveket olvas, akkor ugye ugyanazok az ötletek fognak forogni körbe-körbe. Na most, és olvastad, hogy az én családom az minden, csak nem közgazdász, ezért sok példát, hasonlatot tudok a művészetekből, vagy teljesen más területekről hozni.
Ugye van filmrendező a családodban, művészek.
Igen. Tegnap prezentáltam mondjuk a latin-amerikaiaknak, egy könyvet hoztam fel végén példaként, ami Szerbiában, ugye éltem Szerbiában 99-ben, amikor még Milosevic volt, és ott volt ez a csendes forradalom, igen, erőszakmentes forradalom, felvonulások, stb. És ott arról írt egy csávó egy könyvet, hogy csinálj csendes forradalmat, hogy csinálj forradalmat. És hát annak a pontjai az tökéletesen adaptáltó szerintem a mi üzleti világunkra. És akkor inkább ezt a könyvet vezettem végig a latin-amerikai kollégáknak, hogy kell üzleti stratégiát csinálni.
De ez azt is jelenti, hogy nem egy ilyen szakbarbár vagy, hanem nagyon sok helyről tájékozódva és folyamatosan tanulva engedsz be dolgokat. De ez azt jelenti, hogy ezzel rengeteg időt töltesz, és nagyon tudatos vagy abban, hogy ez minél szélesebb körből jöjjön, vagy nem kell ezzel tudatosan törődni, mert egyszerűen ilyen vagy, hogy rengeteg helyről fogadod be az információt.
Te most a szép oldalát fogtad meg a dolognak, de a csúnya oldala, hogy lusta disznó vagyok, és nem olvasok szakkönyveket, és ezért onnét nem nagyon tudok példákat hozni, viszont szerencsére meg akikkel körbe veszem magam, ugye a feleségem művészettörténész, színházzal foglalkozom, és ezért sok színházi, nem tudom, ismerősen meg impulzust kapok, és velük való beszélgetés is mindegy ilyen másik környezetből példákat tudok hozni. Tehát, hogy valószínűleg ez segít abban, hogy igen, új szemléletet tudjak bevinni a mindennapi munkámba.
Tulajdonképpen, amit te a világra gondolsz, az nagyon egyértelműen megjelenik mindenben, a prezentációidban, de még a Facebook kommunikációdban is, és talán üzleti szereplőktől szokatlan módon ténylegesen nem is az üzletre reflektálsz nagyon sokszor, hanem kb. Mindenre. Én azt látom, meg hát az látszik abból, ahogy és amiket csinálsz, hogy neked abszolút van ilyen víziód azzal kapcsolatban, meg tudatosságod, hogy mit hagysz hátra magad mögött.
Vannak dolgok, amikben ugye határozottabb az álláspontom, tehát ahogy felnőttünk, abból fakadóan. Tehát ugye az előítéletek, és ezt mondtam, legyen az akár országokkal szembe, akár rasszokkal szembe, akármivel szembe, azt ugye én máshogy nőttem fel, én úgy nőttem föl, hogy az osztálytársak voltak arabok, meg csehek, meg a homokozóban játszottunk a környékbeli arab srácokkal, homokvárat építettünk, és ezért nekem értetlenül állok azelőtt, hogyha ez máshogy van. Mondhatni, hogy fafejű vagyok ebbe, nekem ez, amikor valaki leszól más nációt, vagy akár egy országot, akkor értetlenül állok az előtt, és erre próbálok példákat hozni, hogy lehetne megint csak más szemszögből nézni ezeket a helyzeteket, hogy vajon ők hogy látnak minket, magyarokat, és akkor talán jobban megértjük, hogy nem annyira furcsa, csak azért, mert máshogy gondolkodnak.
Amiről az előbb beszéltél, azt is jelenti mondjuk a munkádban, hogy vezetőként, amikor lehetőséged van csapattagokról dönteni, azt mondják róla, hogy nagyon törekszel rá, hogy nagyon sokszínű, sok nációjú csapattal dolgozz együtt.
Igen, a Magyarországon emlékszem, az első ember, akit felvettem, ugye a saját helyemre, ő ingatlan bérbeadással foglalkozott, vagy irodák leasingelése, vagy ilyesmi. És mikor felvettem, akkor nyilván a főnököm kérdezte, hogy ki ez? Kicettél fel egy ingatlan ügynököt, banki szélzre.
Jó, de valamit megláttál benne, mit láttál benne?
Érdekes csávó volt. Ő amúgy felbiciklizett Cape Townból Kairóba, és valószínűleg ez lenyűgözött engem, és úgy éreztem, hogy ha erre képes volt, akkor minden.
Akkor bármire.
Igen. Igen, amikor a Közel-Keletre mentem, az érdekes volt, hogy a Dubajban, a menedzsmentben szinte nem volt közel-keleti, meg afrikai. Tehát mondjuk 10-20% volt az, aki a régióból származott. Volt német vezető, volt kanadai, volt csomó indiai, voltam én, és ez volt a menedzsment. És mondtam, hogy hát ez így annyira nem tűnik jónak. És akkor, mire végeztem, addigra az én csapatomban 60% nő volt vezető szinten, és több mint 60%-ban a régióból való. Tehát feltem egy pakisztáni, a jordán, törököt, tehát ott a diverzitás vicces módon pont az volt, hogy inkább helyit. Nyilván, hogyha példákat más világból tudsz hozni, legyen az művészetek, legyen az más terület, az megnyit új világokat, és hát ugyanez, hogyha nem hasonszörűekkel veszed körbe magad, az új szemléletmódokat tud behozni.
Amikor, nem tudom, hogy van-e ilyen, de azt képzelem, hogy amikor jön egy új csapattag, akkor van valami kis ilyen onboarding, beavató helyzet a csapatodba, és mondjuk lehet, hogy arról is mesélsz, hogy neked milyen a vezetői stílusod. Hogy el tudod-e mondani azt, hogy mit mondasz el magadról, te milyen vezető vagy, mit vársz el attól, aki veled dolgozik?
Mostani csapatom, ugye most január 1-től új munkában vagyok, most elküldtem az új csapatnak, írtam nekik egy levelet, amikor bejelentettem, és elküldtem az ilyen, te biztos ismered, hallgatok, nem tudom mennyire ezeket a 360 fokos értékeléseket, amit korábban készültek rólam. Írtam nekik, hogy én megértem, hogyha karácsonykor nem ezt akarják olvasgatni, de hogyha valamit szeretnének látni arról, hogy mik a pibáim és mik a rossz happy-eim, meg a jók, akkor ez itt a 360 fokos vélemény rólam. És ezt sokan nagyon értékelték, tehát az ausztrál srác az visszaírt, hogy ilyet még ő nem kapott, és volt, aki bele is olvasott.
Akkor jól értem, például az egyik ismérve a te vezetői stílusodnak, ami szerinted működik, és az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy hasznos, hogy a transzparenciát választott például?
Én is, mikor egy új csapatot kapok, ezek főleg az elején mindig olyan munkakörökbe kerültem, hogy az egész csapatom nálam idősebb volt. Idősebb, tapasztaltabb. Ez zavarba ejtő. ugye, és hát nekem is magamat először meg kell győznöm, hogy nem véletlenül vagyok itt, hanem mégis valamiért itt vagyok, és majd tudok valami értéket adni ezeknek az embereknek. És hát ezt a zavartságomat valahogy leplezem is kell, és össze kell csiszolódnunk, és hát ezt azzal leplezem, hogy én azt felvállalom, hogy én nem értek hozzá, amit éppen csinálnom kell. Ők sokkal jobban értenek hozzá. Én ahhoz értek, hogy hozzak ki többet belülük, segítsek nekik, új szemléletmódot adjak, és hát ebbe próbálok transzparens lenni az elején, hogy ők itt a szakma gurujai. Hát ez nekem is azért 10 év volt, mire erre rájöttem, meg összeszedtem a bátorságomat, hogy hát az, amit felolvastál, az is valamennyire erről szól, hogy azért kisebbségi komplexusok különböző fokozata és árnyalatai azok vannak, voltak és lesznek is bennem, és hát az idővel csak azt tanulja meg az ember, hogy minél gyorsabban tudjon ebből kikeveredni.
Ha már itt tartunk, mit szeretsz, vagy mit szeretnél, amikor kimész a szobából, mit mondjanak rólad vezetőként?
Hát valószínűleg azt, hogy inspiráló volt, valami új perspektívát adott. És nyilván egy hiú ember vagyok, nyilván az esik legjobban, hogyha inspiráló volt, más volt, és gondolatokat ébresztett benne.
Van egy ilyen mondás is, hogy vezetőként akkor vagy okos, hogyha körülveszed magad magadnál sokkal okosabb emberekkel. Ez szerinted csak egy bómó, jól hangzik, vagy tényleg így van?
Kicsit olyan van ez az afrikai mondás, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor menj egyedül, hogyha messze akarsz jutni, akkor menj csapatba, vagy menjetek együtt. Kicsit olyan ez is, hogyha rövid távon akarsz sikeresnek érezni magad, és sztárnak, akkor jobb, hogyha nálad kevésbé okosokkal veszed körbe magad.
Te egyébként a nap végén, amikor hazaérsz, akkor győztesnek, vagy elégedetnek szereted érezni magadat?
Győztes, ez még nem jutott eszembe. Elégedetnek, hogy ma is lögtünk előre valamit a világon egy jobb irányba.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A Volvónál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építése közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövőorientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyél részese te is egy új, jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít.
Beton Studio.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Bárdos András mondja el, mi volt az ő személyes fordulópontja.
Nem hiszem, hogy bárki életében fordulópont, az enyémben nem az volt. Már mondjuk azt mondom, hogy forduló évtized. Szenekát fogom idézni. A kedvesség olyan nyelv, amelyet a süket is meghall, a néma is megért. Ez egy nagyon jó gondolat. Nincs ebben semmi új, de valahol, nem is tudom hol, valahol a kereszténység és az ipari forradalom közt az emberek ezt elfelejtették.
Hogy megéri kedvesnek lenni, vagy kedvességgel gyorsabban, könnyebben haladunk, és egyszerűen jobban is érezzük magunkat?
Igen, hogy megéri kedvesnek lenni. Tehát egyáltalán nem szeretnék arról beszélni, és nem is szoktam, hogy szerintem mi etikus, mi helyes, ki mit csináljon. Én arról szeretek beszélni, ha valaki megkérdez, hogy mit éri meg csinálni. És szerintem kedvesnek lenni megéri.
És te addig nem voltál kedves?
Én nem voltam egy nagyon kedves ember. Tehát mondjuk televíziós vezetőként volt egy elképzelésem, egy szilárd meggyőződésem, és nem értettem, miért nem csinálja mindenki azt, amit mondok. Érted? Nem értettem.
Abban az időszakban, de azért ez a mostani időszakról nem mondható el, mert egy nagyon sikeres kiadót vezetsz. Most teljesen másképp viszonyulsz ezekhez a helyzetekhez, másképp bánsz az emberekkel, kedves vagy, te vagy a jó fejvezető?
Igyekszem. Mi úgy hívtuk egy időben, hogy nice leadership, amit borzasztó nehéz lefordítani mindkét szót, de az, ugye az volna a lényege, hogy nem tudsz embereket kényszeríteni arra, hogy valamit megcsináljanak, ha számukra az nem egy elfogadható cél. Gondolj arra a gyerekre, aki a Szentpéter esernyőjét olvassa, mert azt adták ki neki délután 3 és 4 között, és addig félreteszi a Harry Pottert, majd tehát milyen sebességgel olvassa az egyiket, milyen sebességgel olvassa a másikat.
Ez így van, de persze az üzletben van egy csomó olyan folyamat, helyzet, amiért az ember nem rajong, tehát hogy azt meg kell csinálni. Akkor mit veszel elő, hogy motiváld az embereidet?
Nem nekem kell motiválnom.
Hanem ők van egy belső motivációjuk.
Pontosan. Pontosan. Tehát ugye most nem kellemes lett az Excel-t megcsinálni, mert most egy favágás lesz, másfél óra kemény munka, de muszáj, hát hiszen el akarom érni a célomat, persze, hogy megcsinálom ezt az Excel-t. Tehát itt nem arról van, hogy élvezd az élvezhetetlent, hanem hogy a belső motiváció vezessen át a kellemetlen perceken. 20-30 évvel ezelőtt, még 10 évvel ezelőtt is volt egy csodálatos Európa kiadó. Az Európa kiadó egyszerűen az a kiadó volt, aminek minden könyvét elolvastam. És amikor az Európa kiadó más irányt vett, akkor teljesen világossá vált, hogy a modern irodalom, és akkor ezt most vegyük a bestsellertől, a nagyon jó krimitől egészen a legmagasabb szépirodalomig. Ebben az utcában kicsit megritkultak a járókelők, hogy így fogalmazzak, és mi azt szeretnénk elérni, hogy a mi kiadónk évtizedeken át a világirodalom magyarországi megjelentetésének egyik legfontosabb eleme.
Ezeket a fordulatokat, amit aztán átvittél az üzleti életedbe, és nyilván a magánéletedbe is, honnan szívod magadba ezt azon túl, hogy nyilván a saját tapasztalatod is eljuttat oda, hogy mindenféle változásokat hozzál az életedbe?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy soha életemben semmit nem találtam ki. Soha semmit. Ez így van. Amit én tudok, vagy gondolok, azt vagy tapasztaltam, vagy még inkább olvastam. Szakkönyvek és népszerű könyvek és személyes beszámolók tucatjai, százai szólnak arról, hogy ha ma kezdené Steve Jobs, nem vinné semmire. Mert azzal a mentalitással, ahogy ő az emberekhez viszonyult, ma már nem lehet sikert elérni. Tehát ő a vezetőként a félelemre épített. Tehát az a vezető, aki és ebben abszolút benne van a saját tapasztalatom, aki arra épít, hogy féljenek tőlem, az azt fogja elérni, hogy paralizálja az embereit, akinek nem csak a kreativitását öli ki, a munkakedvét öli ki, de egyszerűen elveszi tőlük azt a lehetőséget, hogy létrehozzanak valamit.
Mondasz esetleg konkrét könyvet, filmet, szerzőt, üzletembert, aki nem akarok túlozni, hogy mondjuk ikon számodra, de mondjuk követsz, vagy mindig érdekel, hogy ő mit mond, hogy lát egy helyzetet.
Na, nagyon szívesen ajánlok szerzőt is, meg könyvet is. Ugye nagyon sokat foglalkoztam krízismenedzsmenttel, kríziskommunikációval, és létezik magyarul is kapható a Kríziskommunikáció című könyv, amit egy Peter Francis nevű űrge szerkesztett, és részben írt is. Ez maga a bölcselet, ez a könyv. Legfontosabb állítása ugye az, hogy empátia nélkül, együttérzés nélkül nincs kríziskommunikáció. Ezt, mint hogy naponta látunk durva, súlyos kríziseket Magyarországon, azt is láthatjuk, hogy ezt nagyon kevés ember tudja. Vagy például Adam Grant, aki egy nagyszerű szerző, Give and Take című könyve, hogy vannak az adó emberek, meg az elvevő emberek, és mi történik akkor, hogyha mondjuk egy csoportban, ahol mindenki adó, adni akar a másiknak, bekerül valaki, aki csak elvesz, és ennek nagyon az ellenkezőjét és sokféle árnyalatát magyarázza. Aztán nagyon nagyra tartom Steven Pinkert, aki egy óriási gondolkodó, és ugye sokakkal, vagy majdnem mindenkivel ellentétben azt mondja, és bizonyítja be 1000 oldalakon át, ugye a több könyvében több 1000 oldalon át, hogy a világ egyre jobb. Hát egyre többen mosnak kezet, egyre többen mosnak fogat, egyre kevesebb férj veli meg a feleségét, egyre kevesebb a gyilkosság a világban, egyre kevesebben koncolják fel a másikat a szemben, az erdőben. Azért ezek ténykérdések, és lehetnek rossz érzéseink, de a tények fontosabbak.
Azt is mondod, hogy nem lehetsz jobb üzletember, mint amilyen ember vagy.
Ez egész biztos.
Na, de ezt segíts megmagyarázni, mert olyan érzésem van, hogy rengeteg példát látunk arra, hogy valaki nem jó ember, és elképesztő üzleteket csinál.
Én egyébként ezt a mondatot úgy mondtam, hogy nem lehetsz jobb vezető, mint amilyen ember vagy. Uh-huh. A kettő nem teljesen ugyanaz.
Nem.
Hát nézd, gondolj Trumpra, akiről egészen mostanáig azt gondoltuk, hogy egy sokszoros multimilliárdos, aki járt Miami-ban, New York-ban, és elment a Trump Towerek előtt, vagy éppen bement, az arra gondolt, hogy hát ez egy valaki, nem? Tehát azért, aki ezt összerakta. És most ezekben az elmúlt években, mióta minden kiderült a manuszról, most derül ki, hogy ez egy béna ember, hát egy béna üzletember, tehát egy rossz üzletember, aki hatalmas vagyont örökölt, amit el is játszott, meg nem fizetett adót. Tehát én nem hiszem el, hogy törvényesen, tisztesség nélkül, becsület nélkül, kedvesség nélkül sikert lehet elérni, nem is látom ezt magam körül vele.
Vagy legalábbis hosszú távon.
Há, igen, igen, így okos. Tehát rövid távon talán elképzelhető, hosszú távon biztos, hogy nem.
Legyen így.
Igen, legyen így.
A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. A korábban idézett városi legenda nem is annyira legenda. Ha nem is kizárólag logó alapján választunk céget, leggyakrabban a vezetők miatt jövünk el. A LinkedIn felmérése szerint a munkahelyváltások 45%-a mögött a rossz főnökök állnak. Kiszámolták, hogy ekkora mértékű fluktuáció annyiba kerül, mint egy távozó kolléga fizetésének 20%-a. És ez annál több lesz, minél szenyorabb a távozó munkatársunk. A felmondások okaként a főnökök folyamatos mikromenedzselését, a visszajelzés és az integritás hiányát jelölték meg a távozók. Bárdos András szerint érdemes a kedvességre építenünk, ha vezetők vagyunk. Szerinte Steve Jobsnak szerencséje volt, és ma már a vezetői stílusa nem feltétlenül tenné sikeres vezetővé. Ma már a kreativitás önmagában nem elegendő, ha vezetőként nem vagyunk képesek biztonságos légkört teremteni. Nem ezért érdemes tehát őt másolni. Könnyű belegondolni, mennyire így van ez, ha felidézünk néhány olyan munkahelyi emléket, ahol mi magunk vagy éppen velünk szemben a félelemre vagy a kedvességre építettek. Talán nem tévedés, ha azt állítjuk, a kedvesség jobban inspirál és motivál, mint a szorongást maximalizáló környezet. Esténként pedig érdemes lehet úgy zárni a napot, ahogy Gauder Milán is szeretné. Azzal töltsön el minket az elégedettség, hogy ma is inspiráltunk valakit, és ma is löktünk a világon egyet, a jobb irányba. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezetőszerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscső Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
A fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klímasemlegességet, melynek zászlós hajója a környezettudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású Recharge modellcsalád. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot. Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Auto Hungária támogatásával mutattuk be.